Sok szeretettel köszöntöm tisztelt hallgatóságot. Előadásom címe, mint az előbb is hallható volt, illetve a társ előadás címe a fájcserélők hétköznapokban. Egy érdekes vállalkozás, tulajdonképpen így bevezetőként annyit szeretnék mondani, hogy egy olyan kihívás volt ez számomra, ennek az előadásnak a felkészülése, amit nagyon várok én is, hogy mi jön ki ebből az egész hallgatóság és amit itt megpróbáltam összeszedni, vagy megpróbáltunk Ákossal közösen összeszedni. Hát tulajdonképpen most én próbálok egy kicsit a műszaki vagy az informatikai oldalról egy kis történetet és egyebeket mesélni, illetve ennek a jogi részére majd az Ákos fog vállalkozni. Ilyenre még nem volt példa, mert az informatikus hallgatók azok csak egyféle kérdésekkel szoktak engem bombázni, és azok általában ilyen technológiai rendszerűek. Gondolom, aki a más tudományterületen érdekelt, akkor az ő saját területéből kell jól felkészülnie. Itt most próbáltam többféle nézőpontot összeszedni, úgyhogy kezdeném is akkor az első dologgal, hogy miről is szól az első fele az előadásnak. Tehát először is próbálnám megmutatni, hogy maga a fájcsere az honnan kezdődik, mert nagyon szövevényes ez az egész történet, úgyhogy maradunk a fájcserénél, mert sok mindenről lehetne információ cseréről kellene inkább beszélni, de maradunk a fájcserénél. Aztán magukról a hálózatokról szeretnék kicsit beszélni, hogy az információs hálózatok hogyan alakultak ki, illetve a végén pedig maga a fejmegosztásnak a különböző technikai jellegzetességei, generációik, illetve a hatásaik, illetve próbálok egy kicsit áttekinteni más tudományterületekre is, hogy hol és mivel jelentkeznek ezeknek a hatásai. Tehát először is a fájcsere történetéről lesz szó, és tényleg vissza kell mennünk az ókorba, ahol a kézzel írott kódexek, illetve mondjuk 2000 évvel Európában ezelőtt a vándor prédikátorok, amikor vitték az üzenetet, tulajdonképpen a fájcserélés itt kezdődik. A kódexek, kézzel írott könyvek, levelek, azok voltak az első olyan információ hordozó eszközök, amelyek ugye vitték az információt, adták vitték az adatokat körbe-körbe a világban. Hát jellemzően ugye az értelmiség, aki írástudó volt, aki el tudta olvasni ezeket, illetve bizonyos körök, tehát politikai, gazdasági körök használták őket. Itt innen indul tulajdonképpen ez az előadás, tehát itt vissza kell mennünk. Tehát 2000 évvel ezelőtt kezdődtek a fájcserélők, bár amit itt gondolom a hallgatóságot érdekli, az az utóbbi 10 év lesz, de azért megpróbálok erre az utóbbi 10 évre is visszamenni. Aztán egy második lépés volt ebben az információ cserében, tulajdonképpen maga Gutenbergnek az ős nyomdája, amikor ugye feltalálta a könyvnyomtatást, illetve azok a szakmák, amelyek mondjuk egy korabeli metszeten a futár, mint információ hordozó eszköz, aki vitte magával a kis üzenetet. Ugye 500 évvel ezelőtt volt ez a információ robbanásnak egy régi dolga, amikor a könyvek ugye a kézzel írott korszakból ugye a nyomtatott és a gyorsan terjesztett nyomtatványok világába veszi át, ami tényleg forradalmi volt. Hát most március 15-e itt volt nemrég, ugye emlékszik mindenki az általános iskolai tanulmányaiból, amikor ugye a Petőfiék bementek a nyomdába és saját maguk készítették el a röplapokat, a nemzeti dal 12 pontot és osztották szét az emberek között. Tehát tulajdonképpen a fájcserének ez a történelmi dimenzió is érdekes. Aztán akkor térjünk át a 20. századra, amikor ugye már a digitális korról beszélünk. Maga az első, a fájcserének az első leírását a 70-es évek elején, 71 és 80 között dolgozták ki az Amerikai Egyesült Államokban. És ugye az első e-mail, amivel már az első elektronikus digitális üzenetet küldték, 1972-ből eredeztethető. Tehát tulajdonképpen a digitális kor, az információ cserének ez a korszaka, ez a 70-es évek elejéről származik. Aztán a második fejezet ugye maga tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek, amikor ugye megalkotják az első VHS típusú felvevőt, amit ugye már otthon is lehet használni, vagy felvenni, ez még ugye analóg, de már tulajdonképpen a műsorokat fel lehet venni, illetve otthon lehet szépen kalóz másolatokat készíteni bizonyos filmekből. 82-ben ugye megjelenik a CD lemez, a Philips cég jóvoltából, és 1983-ban, tehát tulajdonképpen 30 évvel ezelőtt kezdődött el az internetnek a kora, amikor ugye a civil használatba adja az amerikai állam az internetet, illetve 89-ben, amikor ugye Tim Berners-Lee és a Keio megalkotja a WWW-t, tehát tulajdonképpen a World Wide Web elnevezést, amivel ugye a széles néptömegek, tehát már nem csak a szakemberek férnek hozzá ezekhez a digitális tartalmakhoz, hanem bárki, aki ugye hozzá csatlakozik ehhez a hálózathoz. Ugye kezdetben különböző kiváltságos rétegek, cégek tudtak hozzá csatlakozni, manapság pedig már gyakorlatilag mindenki több csatornán is ugye az internetre kapcsolódik, illetve a 90-es évek elejére ugye ez kialakul. Magyarországon ugye pont egybeesik azzal a társadalmi változással, ugye rendszerváltozással, és ugye ezzel hozzuk összefüggésbe. De tulajdonképpen maga a technológia is akkora érett meg arra, hogy szélesebb nyilvánosság felé gyors elérést adjon digitális tartalmakra. A 90-es évek elején aztán megjelennek új szabványok, eddig nem létező formátumok, például ugye 92 és 95 között dolgozzák ki azt a zenei leíró állományrendszert, amit most MP2-nek, illetve most már inkább csak MP3-nak ismerünk, amivel lehetett ugye hangokat tömörített formában, mondjuk kis floppy lemezeken továbbítani emberek között. Hát, hogy erre a korszakra egy kicsit visszautaljak, az akkori számítógépeken különben egy ilyen MP3 fájnak az előállítása egy hagyományos analóg hordozóról körülbelül egy napig tartott. Ma meg pillanatok alatt ugye már két kattintás között, amíg eltelik az idő, átalakul azonnal ilyen fájlokká, illetve egy ilyen fajta zene lejátszása, ahhoz már komoly számítógép kellett, tehát egy erősebb számítógép kellett, hogy egy ilyen MP3-at lejátszódjon. A második fejezete a digitalizálásnak az a 90-es évek, amikor ugye a CERN bejelenti 93-ban, hogy az internet szabad, és tehát tulajdonképpen 20 évvel ezelőtt től, tehát szabad az internet, és bárki használhatja korlátozások nélkül. 96-ban ugye megjelennek már a DVD filmek, 98-ban megalkotják az első hordozható MP3 lejátszót, majd DVD lejátszókat, majd kézi számítógépeket, illetve a 2000-es éveknek a mondjuk 2004-re megjelenik a Web2 néven elhíresült fogalom, ami már ugye nem csak az internet elérést, hanem egy különböző magasabb hangú internet elérést tesz lehetővé, tehát a szociális hálózatok, a dinamikus web és egyéb ilyen fogalmak jelennek meg ugye a közt, és már itt is vagyunk napjainkra, ahol különböző kimutatások szerint most már körülbelül 4 milliárd felhasználója van az internetnek, és attól függ, hogy melyik cégnek a becslését mondjuk 15, illetve 50 milliárd közé becsülik azokat a weboldalakat, amelyek ugye egy adott pillanatban, jelen pillanatban elérhetőek az interneten. Maga az, hogy mennyi tárhelyet foglalnak ezek, erre meg becsülések sincsenek, mert már nincsenek azok a nagyságrendek, amikkel ezt meg lehet határozni, hogy miket tárolunk rajta. Hát tulajdonképpen ez lett volna a digitális kornak egy ilyen rövid, tömör összefoglalója. Hát bármihez lehet természetesen kérdéseket feltenni, ha kihagytam volna valamit. És akkor ez a kis ábra, ez nem mostani, ez egy régebbi ábra, próbálja meg azt a hálózatot lerajzolni, elnézést a halványságáért, ahol a különböző csomópontok, különböző internetes szervereket jelölnek, és ugye hogy vannak összekötve egymáshoz, ez nem egy emberi agynak a neuron térképe, ez tulajdonképpen az internetes szervereknek bizonyos leképezése lenne. tulajdonképpen, illetve annak egy szelete, valamelyik szelete. Tulajdonképpen az internet mára egy ilyen nagyon kusza hálózattá vált, amit gyakorlatilag senki nem lát át, mert önszerveződő, nagyon stabil, illetve majd vissza fogok még rá utalni, úgynevezett skálafüggetlen hálózatot alkot. No de, amikor a digitális korszak ugye előállt, akkor ugye különböző mellékhatásokkal találkozhatunk. Tehát az első az, hogy amikor megalkották az elmúlt 20-30 évben ezeket a rendszereket, és útjára bocsátották ezeket, tulajdonképpen nem tudták azt, tehát egy kutató vagy egy mérnök nem tudta azt, hogy ez most egy pillanatok alatt a teljes világ ezt fogja használni, és hihetetlen dinamikus fejlődésen ment keresztül, tehát ahogy az évszámokat is néztük, hogy évek alatt óriási változás van a magában az internet elérésben, használatban, és tulajdonképpen bizonyos részek ilyen naív korszakában születtek az internetnek, tehát tulajdonképpen ezek az alapja az internetnek, ez egy naív kutatói attitűd, ami élesen szemben áll olyan bűnözői csoportokkal, amelyek ugye ráépülnek általában ezekre a környezetekre, és hát látjuk ezeket a kampányokat, hogy ugye ez még 2000 környékén vették fel, hogy az illegális kazetta és CD és DVD lemezek másolásában melyik ország hogy áll. Hát Magyarországon ez volt a példa, mondjuk egy fejlődő országban, Távol-Keleten meg ez volt a példa, hogy próbálták ugye bezúzni úthengerekkel ugye az illegálisan lemásolt hordozókat. Tehát nagyon gyorsan elértek, még a középkorban egy kódex lemásolása ugye az egy évet, mondjuk egy szerzetesnek egy évébe került, a könyvnyomtatással ugye pár nap alatt lehetett másolni lapokat vagy könyveket. Ma egy kattintással ugye másolatot készíthetünk akár mekkora tartalmakról. Ugye ez a gyors technológiai változás nem mindig járt együtt a társadalmi, tehát a szociológiai vonzatokkal, illetve a jogi vonzatokkal, amelyeket ugye ezeknek követnie kellene. A második részben ez volt ugye a történet, valameddig eljutottunk, néhány gócpontot vagy ilyen pillanatfelvételt próbáltam megmutatni. Most egy kicsit ilyen informatikus szakmai leszek, és az információs hálózatokról beszélek, hogy mit is jelentenek ezek a hálózatok, tehát hogyan is épülnek ezek a hálózatok fel, hogyan is kell ezekre tekintenünk. Tehát tulajdonképpen a fő hálózat típusok és a számítógép hálózatban jártasoknak ezek az ábrák ismerősek lehetnek. Három fő csoportra bonthatók, a hierarchikus típusú hálózatokra, a központosított, amikor mindig van valami centrum, illetve a teljesen elosztott vagy hálózati jellemzőkre. Ugye különböző társadalmi szervezetek, különböző rendszerek, különböző hálózatokat kívánnak meg, tehát az internet tipikusan egy ilyen elosztott hálózati rendszer, ahol minden egyes fizikai eszköz, amit bekötök erre a hálózatra, az valakivel, valahovivel összekapcsolódik, és ezen keresztül az információ áramlik. Hogyha mondjuk egy céget nézünk meg, vagy mondjuk egy országot, vagy mondjuk valamilyen hivatalt, ott általában hierarchikus kapcsolatokat, vagy mondjuk az egyetemenket, akkor itt hierarchikus kapcsolatokat látunk, ahol mindig valami egyirányú, vagy szélesen elterülő struktúrát, ahol ugye a döntés az mindig fent születik, az akció pedig ugye az alsóbb szinteken, illetve vannak centralizált hálózatok, mondjuk a kínai internetre gondolunk, akkor egy ilyen fajta internet hálózatra kell gondolnunk, ahol ugye minden központosítva van, vagy mondjuk egy cégnél is nagyon központosítanak bizonyos információkat, hogy az alkalmazott ugye ne Facebookoljon, illetve ne szivárogjanak ki a titkos fejlesztések. Mindháromra van példa, mindhárom rendszer ugye aktívan jelen van. Amire szeretnék majd itt mutatni, azok a trendek, amik ugye ezeket a évtizedes, évszázados struktúrákat megpróbálják áthágni, illetve amelyek ugye felszínre bukkannak bizonyos esetekben. És akkor egy olyan fogalomról kell még beszélnem, amit ugye Három magyar kutató nevével fémjelezhetünk, ugye Barabási és Albert, akik ugye az Egyesült Államokban kutatják a hálózatokat, elnevezték ezeket a rendszereket úgynevezett skálafüggetlen rendszereknek, vagyis az internetnek, illetve más hálózatoknak egy bizonyos struktúráját úgynevezett skálafüggetlen hálózatoknak nevezzük. Tehát itt ugye azt látjuk ezekből a csomópontokból, hogy ugye össze vannak kötve különböző középpontokkal, illetve vizsgálták azt, hogyha véletlenszerűen készítünk hálózatokat, vagy valamilyen fizikai jellegzetesség mondjuk egy térkép szerint, akkor milyen jellegzetességeket adnak, és egy úgynevezett skálafüggetlen hálózatra találtak ezeken kívül, amelyet, ami nagyon jellemzi a napjaink internetes hálózatát, de jellemzi, akkor most megint multidisciplináris leszek, akkor jellemzi a vírusok terjedését, a szociológiai hálózatokat, hogy ki kivel áll kapcsolatban, ki honnan szerez be információkat, vagy a Facebookon kinek hány barátja van, típusú hálózatokat, amelyek ugye nagyon jellemzik a napjaink hálózatait, és mivel most 2013-ra most a Facebooknak már több mint 1 milliárd felhasználója van, és ezt is vizsgálták. Hát ennek egy jellegzetessége az, hogy kimondhatjuk benne ezt a szót, hogy kicsi a világ, amit ugye hétköznapi értelemben azzal szoktunk példálózni, hogyha én két mondjuk Budapesten végzett egyetemista elmegy a Himalájára, akkor szembe fognak találkozni egymással, és megbeszélik, hogy mi volt az elmúlt 20 évben, amióta nem találkoztak. Vagy hogyha elmegy valaki egy céges interjúra, biztos találnak olyan közös embert, aki ő is ismeri, és már ugye bizonyos kapcsolódásokat használunk. Illetve, hogyha az internetes hálózatokra viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyorsan tudunk találni információkat ezeken a hálózatokon keresztül, mert vannak olyan csomópontok, mondjuk keresőcégek, vagy valami szociális hálózatok, vagy egyéb rendszerek, hírközpontok, amin keresztül az információ bárhonnan, bárhova eljuthat viszonylag kevés lépésben. Ezeknek akkor egy kis matematika, úgynevezett hatványfüggvény szerinti eloszlásban állnak a kapcsolataik, tehát hogy kinek hány kapcsolata van, ez egy ilyen különleges görbét mellett tudjuk megrajzolni. És két jelentősége van ennek a hálózatnak, hogyha én véletlenszerűen kilövök pontokat, kikapcsolok pontokat, elvágok vezetékeket ezen a rendszeren, akkor hihetetlen stabilnak bizonyul. Viszont, hogyha középpontokat próbálok megtámadni, akkor pedig pillanatok alatt összeomlik. Hát erre volt olyan példa, hogy egy 16 éves, azt hiszem svéd vagy dán diák elkezdett mondjuk az első e-mail vírus terjeszteni az I Love You címűt, és az pillanatok alatt ugye az I Love You vírus végig rohant a világon, és minden gépet megfertőzött, és mindenkinek a postafiókjából az összes címre elküldte magát, ahol az összes postafiókon levő összes címre elküldte magát, és hihetetlen károkat okozott, illetve gondoljunk arra, hogy mondjuk egy internetes központ kilövése, az milyen hihetetlen károkat okoz, mondjuk ha elvágják a közelmúltban volt egy ilyen, hogy ugye Budapesten elvágtak három optikai vezetéket a Giro pénzintézet, vagy a pénztranszakciós intézet környékén, és három napra ugye leállt a teljes magyarországi ugye pénzátutalási rendszer. Mert pont egy olyan ponton történt a hiba jelenség, ami károsan befolyásolta, míg ha bárhol máshol történik ilyen esemény, észre se veszi a rendszer. Na, tehát ezek lettek volna ilyen hálózat definíciós kérdések, a nehezén akkor már túl vagyunk, most már könnyedebb témák jönnek. Tehát tulajdonképpen ezeken az internetes hálózatokon kétféle rendszerű elérést tudunk vagy találunk. Az egyik az úgynevezett client-server jellegű, ami közelebb áll az úgynevezett hierarchikus vagy centralizált struktúrákhoz, illetve a másik, ami most a napjaink a P2P-vel, vagy peer-to-peer-rel, vagy pont-pont közötti kapcsolatokkal jellemzettek, amelyek ugye véletlenszerű számítógépek vagy személyek közötti kapcsolatot jelent. Hát mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai. Főbb jellemzői ugye a client-server rendszernek a maga a hierarchia, meg a központi irányítás, központi tárolás. Tehát mondjuk egy egyetem, mondjuk az egyetemünk weboldala, ez egy ilyen tipikusan központi irányítású, mert ugye különböző szervezeti egységek felelnek különböző tartalmakék, ők egy helyen tárolják, és mindenki ugye ahhoz fog hozzáférni. Általában egyirányúak a kapcsolatok, tehát van egy tartalomfelelős, és mondjuk vannak olvasói ennek az oldalnak, ha leegyszerűsítjük. Maga a pont-pont hálózatok között, tehát amikor véletlenszerűen kötök össze pontokat, akkor ilyen központi irányítás nincsen. Az egész rendszer decentralizált lesz, tehát jobban hasonlít egy ilyen véletlenszerű pontokból álló térképre. Az egész struktúra önszerveződő lesz, majd erre még vissza fogok térni az elterjedés kapcsán, és minden csomópont egyenrangú lesz. Tehát nem lesznek kitüntetett pontok, hogy én nekem több jogom van tartalmat tárolni, mint neked, hanem mindenki ugye tárol tartalmat, mindenki forrás és cél lesz, és az információ nagyon sok helyen megtalálható, hogyha a központi helyen mondjuk megsérül egy fájl, vagy rossz fájl kerül kihirdetésre, akkor mindenki a rossz információt tárolja, még az ilyen helyzetekben ugye az információ stabil lesz, biztos, és ugye tulajdonképpen az internetet magát ilyenre tervezték eredetileg, de hát aztán a használat alatt ilyen hierarchikussá vált, ugye, amikor a amerikai védelmi minisztérium megalkotta magát az internetet, és az internet vagy az internet elődjét katonai hálózat néven, pont az volt a cél, hogyha mondjuk atomtámadást kapnak a Szovjetunióból, akkor nehogy véletlenségből valahol elvesszen egy információ, mindig legyen másolat róla. De egy nagy mellékhatása ezeknek a pont-pont hálózatoknak, hogy kiszámíthatatlanak a csomópontok, kiszámíthatatlan az, hogy mi hol tartalmaz, és kiszámíthatatlan az, hogyha keresek mondjuk egy torrent fájlt, akkor az hol lesz, és kinél lesz, és hány példányban, és egyáltalán létezik-e. Még egy hierarchikus helyzetnél egyértelmű a kérdés. Tehát tulajdonképpen ez a két fő irány, ami között mindig is változott maga a számítógépes struktúra, illetve az informatikai rendszerek, tehát tulajdonképpen a hierarchikus, illetve a szétosztott rendszerű tárolás mentén. Egyik se jó, egyik se rossz, tehát ilyenfajta kérdést, hogyha valaki feltenne, akkor mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai is. Hát ugye megfelelőt meg kell találni ugye a megfelelő a struktúrához. Hát itt van egy kis rajz arról, hogy hogyan is néznek ki ezek a jellemzők, hát csak nagyon röviden akarok róla beszélni, hogyha egy hierarchikus rendszer van, és mondjuk egy felhasználó egy zeneszámot akar meghallgatni róla, akkor attól függően, hogy hány eszközön szeretné ezt meghallani, mind a három esetben ugye forgalmat kell generálni az adott célpont felé, és ugye ekkor lehet nyilvántartani, hogy hány letöltés történt arról az oldalról, meg lehet, hogyha mondjuk ez fizetős szolgáltatás, akkor annyiszor el lehet kérni a szolgáltatás árát. Még a másik esetben, ami a peer-to-peer hálózatot jellemzi, akkor ugye egyszer történik a megvásárlás, és utána pedig ugye a fél illegális vagy fél legális ugye terjesztési hálózat, és ugye ilyenkor mindig egy példányban létezik maga a zeneszám vagy valami fájl, a másik esetben ugye sok példányban sokszorozódik a hálózaton. Ezeket az elosztott vagy peer-to-peer rendszereket több dologra használhatjuk. Hát ezekből csak a fájl megosztás a mai téma, de azért fel kellett ide írnom, hogy maga az elosztott számítási rendszerek, ami mondjuk egy ilyen nagy tudományos témakör, az elosztott kommunikáció, mondjuk az IP telefónia, vagy az audio-video streamek, gondoljunk a Skype telefonálásra, illetve hasonlókra, vagy a chat programok, vagy közösségi kommunikáció, az mind-mind ugyanilyen rendszerre épülnek, ezek mind-mind léteznek, vannak rájuk kész kidolgozott modellek, üzleti modellek, meg ingyenes modellek is. Ugye amiért ugye összejöttünk, az tulajdonképpen a fájl megosztás és az emögött található ugye problémák, tehát ezért most csak erről fogok beszélni. Ez lesz a harmadik téma. Ez az úriembert, akit itt látunk ebbe a karosszébe, ő Sean Fanning, bocsánat, ő 99-ben egy egyetemi kollégiumban tartott eszmecsere folytán kitalált egy rendszert, amit Napsternek nevezett el, és arról szólt az egész, hogyha ő MP3 fájlokat kezd el keresgélni, akkor ne kelljen ugye végig turkálni az egész internetet, akkor még nem volt Google kereső rendszer, ami pillanatok alatt találatokat adott volna, és kitalált egy olyan rendszert, amiben ő megalkotott egy központosított szervert, amit egy ilyen indexelő szolgáltatásnak, és ezeken tárolta tulajdonképpen azokat a címeket, ahol azok a bizonyos számok elérhetőek voltak, és elkészített hozzá egy kliens alkalmazást is, amit bárki telepíthetett a számítógépére, ugye megadta azt a keresőkérdést, hogy mondjuk melyik kedvenc zeneszámodat szeretnéd letölteni, beírt hozzá egy előadót, vagy egy számcím részletet, és akkor megtalálta, és rangsorolta, hogy hozzád legközelebb melyek, hol található meg ez a fájl, és utána, ugye volt egy ilyen hierarchikus szolgáltatás része, és utána a kattintás hatására, mondjuk itt a piros vonallal jelzett fájl transfer indult meg, tehát én közvetlenül egy másik számítógépről le tudtam tölteni ezt az információt. Maga a technológiát azért mutatom ilyen részletesen, mert ugye ez volt az első, volt az úttörője ennek az egész szolgáltatásrendszernek. Hát 99-ben egy kollégiumi szobában indította el ezt egy ilyen baráti projektként. 2001-re 60 millió felhasználója volt a Napsternek, köztem ugye Magyarországon is, Magyarországra is eljött. És tulajdonképpen hihetetlen gyorsan átvette a fájl keresést, tehát a zeneszámok keresését tulajdonképpen 2001-ben csak a Napsteren keresztül. Amilyen gyorsan elterjedt, ugye ez lett a veszte is ennek a szolgáltatásnak, mert tehát ugye a zenei szolgáltatók ugye sorozatos pereket indítottak ellene, és tulajdonképpen 2001-ben be is zárták ezt a szolgáltatást, és amikor ugye ez volt az úgynevezett első generációs peer-to-peer hálózat, amelyet ugye a centralizáció néven szoktunk nevezni. Hát ilyen volt a Napster, aztán az Audio Galaxy, illetve egyéb hasonló kisebb méretű rendszerek. Tulajdonképpen ez volt az első ilyen és olyan forradalmi, mint a Gutenbergnek a nyomtagépe, ez volt az első itt a 90-es, ugye a 2000-es évek fordulóján. Aztán a második generációs peer-to-peer rendszerek, ugye azon felindulva, hogy a Napstert ugye elkezdték támadni, számos megoldás született, különböző újabb rendszerekkel, ez volt ugye a második generáció, ezeket úgy szokták nevezni, többféle besorolás ismert, illetve sok mindent sokfelé lehet osztani. Most egy olyant választottam, ami a részben centralizált struktúrán alapuló rendszerek, tehát különböző centrumokban azért vannak még előforrások, illetve a harmadik lesz majd az, amikor a teljes decentralizált struktúrát használjuk. Tehát ezekben a második generációs peer-to-peer rendszerekben ugye különböző szerepekben tetszeleghetnek különböző részek, tehát itt jöttek be olyan fogalmak, hogy peer, meg supernode, illetve tracker különböző szolgáltatásoknál, és látjuk, hogy számos-számos ilyen fájlmegosztó protokoll ismert, hát az egyik volt a FastTrack, Nutella, a Kaza, Freenet, Morpheus, Limeware, Shareasy, illetve a BitTorrent, amiből ugye mostanában a leggyakoribb ugye még a BitTorrent, amit használni lehet, ami a legerősebb volt ezek közül. Hát számos megoldást tettek elérhetővé. Hát az egyik az volt, hogy ugye próbálták ezt a központi szervergépet ugye védeni, hogyha mondjuk bezárnak egy ilyen rendszert, akkor központi gép nélkül is működjenek ezek a letöltések, illetve a másik lehetőség az volt, hogy a központi gépen ugye már nem tároltak információkat, mint például a BitTorrentnél, hanem ugye különböző kivonatokat tároltak. Hát most két példát hoztam erről a második generációból, elnézést az angol nyelvű ábráért. Az első a Gnutella, ami egy úgynevezett elárasztásos protokollal működött, illetve még működik a mai napig is, ami úgy történt, hogy minden gép a hozzá kapcsolódó összes gépnek információt fog küldeni mondjuk egy keresésről, hogyha én mondjuk egy MP3-at keresek, ami tulajdonképpen mindenki az ő hozzá kapcsolódó gépeknek átadja a kérdést, ez olyan 7 mélységig elfutott ez a keresés, és valahol mondjuk 8-10 ezer számítógép végigtallózása után megtalálta ezt az információt, azt visszajutatta a feladógéphez, és tulajdonképpen egy ilyen úgynevezett elárasztásos protokollal megtalálta az információkat. Hát ez általában, vagy ugye ezek sokszor lassúak voltak ezek a keresések, illetve nagyon nagy sávszélesség igényűek voltak, mert minden gép, amikor bekapcsolódott ebbe a hálózatba, mondjuk a Gnutella hálózatba, akkor kérdések ezrei, kérések ezrei haladtak át rajta, és nagyon leterhelték ugye általában ezeket az internetes. Akkor még ugye 2000-es évek elején nem voltak ilyen, ilyen mértékű szélessávú internetforgalmak, de hát ma is leterhelnénk, ma meg pillanatok alatt most is leterhelni ez a fajta rendszer. Aztán készítettek ennek különböző újabb verzióit, valamelyik azért kapcsolták le, mert ugye a jogvédett tartalmak miatt, a másik ugye a vírusok miatt váltak meg tőle a felhasználók, és ugye hirtelen rengeteg lehetőség termett, azt inkább ilyen szociológusoknak kellene kutatni, hogy melyikhez miért ragaszkodnak bizonyos felhasználók. Így a mai napra vagy manapság is legjobban elterjedt ilyen második generációs ugye fájlcserélő rendszer, a BitTorrent, ami a legismertebb. Hát itt ez a gép tulajdonképpen 2004-ből származik, ez már egy múzeumban van, a Pirate Bay-nek az eredeti szervere. Hát nem sokba különbözik mondjuk egy asztali számítógéppel, mert tulajdonképpen egy asztali számítógép, ezzel indították el a BitTorrent rendszereket, amelynek mondjuk a fájletöltési lényege az volt, hogyha egy felhasználó mondjuk bekapcsolódik egy fáj keresésébe, akkor egy központi gép, egy úgynevezett tracker segítségével elkezd kereső kérdéseket kiadni, és az összes olyan gépnek a címét meg fogja kapni, aki rendelkezik azzal a fájllal, és akkor attól függ, hogy kinek hány százalékban áll rendelkezésre, ezek között a gépek között elkezd áramolni különböző kisebb szeletekben ugye az információ, és ugye különböző darabolás, ellenőrzések, minden egyes szeletet többszörös ellenőrzésen megy keresztül, és tulajdonképpen mire letöltődik az adott számítógépre az információ, mindenki mindenkivel megosztja a tartalmát, tehát oda-vissza információ áramlás történik. És ugye a végén ugye elindulunk abból, hogy csak egy ember, abból indulunk ki, hogy egy embernél van jelen mondjuk egy fájl, a végére pedig, aki ebben a rajban, vagy csoportban kapcsolódik, a végén mindenki 100%-ra kerül, és mindenki rendelkezik az adott információval. Tulajdonképpen a BitTorrent ez egy a 2000-es évek közepétől, ahogy megalakult, máig töretlenül használjuk, és úgynevezett torrent fájlokba írjuk le, vagy írják le az adott információt az adott rendszerekről, vagy fájlokról, aminek a tartalma az tulajdonképpen a fájlboltnak csak úgynevezett metaadatait írja le, tehát maga a trackernek a címét látjuk benne, azt, hogy mi a fájlnak a neve, eredeti neve, mekkora méret, hány darabra, és hogy van felosztva ez a fájl, és ugye az ellenőrző összegeket, amiket a benne levő belső protokollok szabályoznak, azokat tárolja. Tehát tulajdonképpen a fájlból egy bit információt se tárol, tulajdonképpen a fájl neve az az egyedüli, ami mondjuk árulkodik arról, hogy mit is forgalmaz az adott torrent kliens, illetve a torrent szerver. Jó. Akkor gyorsan még a harmadik, meg a negyedik generációról beszélek. A harmadik generációs hálózatoknál egy úgynevezett decentralizált, ilyen magas szintű hálózati folyamokat használnak, az úgynevezett overlay networking, ez a angol neve ennek a fogalomnak. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan rugalmas terhelés elosztási rendszert készítettek, vagy definiáltak, ami A hagyományos hálózatoknál sokkal nagyobb hibatűrésű, anonim és nagyon rugalmas terhelés elosztást lesz lehetővé, mert hogyha a fizikai hálózatot itt alul azt látjuk, a fizikai hálózatban valahol mondjuk valami szakadás történik, akkor ez a hálózat, ez a magasan definiált hálózat képes arra, hogy ezeket a hibás csatornákat más útvonalakon ugye eljuttassa a felhasználó felé. Tűzfalakon át lehet vele rohangálni, meg mindenféle, de ennél részletesen nem akarok erre ebbe belemenni. Hát ilyen hálózati rendszerek, tehát ilyen harmadik generációs fájcserélő protokollak, azok tulajdonképpen arról szólnak, hogy olyan leírásokat adjunk az információról, aminél a közel levő csomópontokat felismerjük, nagyon jól, gyorsan tudunk rajtuk kommunikálni, gyors keresést fogunk tudni velük meghatározni, illetve olyan azonosítókat használunk, amelyekről mondjuk nincs, tehát csak részben tartalmaz információkat. Hát ennek a leggyakoribb megoldása az úgynevezett elosztott hashtáblás rendszer, amit DHT-nek rövidít az angol, amiben pedig találkozunk velük, az úgynevezett magnetlinkek vagy mágneses linkeknek a fogalma, ami tulajdonképpen már nem torrent fájlokat használ, hanem csak egy ilyen különböző hexadecimális számok, bináris számokat fog használni az információ azonosításához, illetve a partnerek azonosításához. Hát ilyen harmadik generációs peer-to-peer rendszerek voltak a Kademlia, a Pastreet, meg a Chimera rendszerek, az OpenDHT, illetve ezek a harmadik generációs peer-to-peer rendszerek beépülnek a mondjuk torrent kliensekbe is, és használják azt a hálózati rendszert is manapság. És akkor az utolsó lépésünk az, hogy a negyedik generációval mi a helyzet. Hát tulajdonképpen a negyedik generációs peer-to-peer rendszerek az előzőeknek a valamilyen struktúrált összességét fogja adni, amiben egyrészt file megosztást fogunk látni, másrészt látni fogunk ezeket az úgynevezett video on demand, tehát ilyen, mint például a YouTube, tehát kérésre lejátszható videók, illetve élő közvetítéseket mondjuk népszerű meccsekről, illetve egy saját kereső, minősítő és értékelő rendszer összességét fogja tartalmazni. Hát jelenleg két ilyen rendszer létezik, az egyik a Tribbler nevezetű, mondjuk fájcserélő, a harmadik az pedig a manapság tényleg egy hete publikálták ezt a BitTorrent Live nevezetű rendszert, amiben mindent látunk egybe, és tulajdonképpen a felhasználó, amíg nézi a filmet, csak addig vesz részt a fájcserében, és ugye bármit elér, és ugye nem központi szerverekről, hanem partnerek segítségével fogja ezt filmet megnézni, vagy tartalmat elérni. Tehát lezárásul ezek lettek volna ugye tulajdonképpen a peer-to-peer rendszerek, és akkor lezárásul egy kis kitekintést szeretnék adni arra, hogy miért is használták ezt a hatlépéses távolságot ezeknél a struktúráknak a leírásába. Tehát a maga az internet és a szociális hálózatok, ez a skálafüggetlen hálózatoknál maga Karinti írta le még a múlt században, hogyha én egy ilyen vicces kis novellájában, vagy egy kis történetében, hogy én 6 lépés alatt el fogok érni az amerikai elnökig, ugye, ami tényleg az akkori információ csere módszerében hihetetlennek tűnt, de 67-ben Milgram el is készítette azt, hogy valamilyen amerikai dokmunkásoknak kellett egyik államból a másik államba levelet küldeni, és vizsgálta, hogy hány lépésben fogja azokat a leveleket, tehát postai levelezőlapokat ugye tovább küldeni, és tényleg 6 lépés, meg átlagásan 6 lépés kellett a sikeres üzenet továbbításhoz. Aztán Guar, meg Watts a 90-es, illetve 2000-es években megismételték ezeket a kísérleteket. Ezek nem informatikai, ezek tiszta szociológiai kutatások voltak, és megállapították, hogy tényleg 6-os távolságra vagyunk átlagban mindenki mindenkitől. ami a legrövidebb távolság két felhasználó között. Aztán ugye megismételtünk már a Facebookon 2009-ben és 2011-ben 5, illetve 721 millió felhasználón ezeket a kísérleteket, illetve lejött 6,6, illetve 4,7-es távolságérték két személy között, illetve az interneten is, hogy a fájlcserélő rendszerek is körülbelül ezzel a léptékkel tudnak keresni. Tehát tulajdonképpen ez a hat lépéses távolság lehet az egyik válasz arra, hogy tényleg hogy lett abból a kollégiumi projektből egy átmulatott éjszaka után kitalált Napster protokollból 60 millió felhasználó pillanatok alatt, mert tulajdonképpen a társadalom ilyen jellegű, ilyen kapcsolatokon épül föl, illetve a ráerőltetett mondjuk hierarchikus kapcsolatokat bizonyos alapból elutasítja. Illetve utalnék még Tari Anna Máriának a pszichológiai vizsgálataira, amit az Y, illetve a Z generáció című könyvében nagyon jól el lehet olvasni, hogy a mai felnövekvő 20 évesek ugye az Y generáció, illetve a 10 évesek a Z generációk, hogy fogja ezeket a hálózatokat használni, illetve hogy fog ebben viselkedni, és hogy fog mondjuk tulajdonképpen a társadalom is átalakulni ezek miatt a rendszerek miatt. Tehát tulajdonképpen is, akkor most már tényleg lassan befejezem ezt a kicsit hosszúra nyúlt előadást, a tulajdonképpen egy műszaki, technológiai kérdésekről szól maga az, hogy egy peer-to-peer rendszer hogyan néz ki, vagy pont-pont közötti rendszer. Ennek főbb pontjai, egy kérdéskörei az maga a szabványosítás, a megbízhatóság, biztonságnak a kérdése, maga a tárolási rendszerek, illetve kitekinthetünk itt környezetvédelmi rendszerekre, tehát környezetvédelmi kérdésekre, hogy mi a fenének nekem éjjel-nappal gépeket használni ahhoz, hogy feleslegesen többszörözzek információkat, illetve hát tulajdonképpen el is jutottunk az előadás második feléig, ugye az, hogy 10 év alatt, 5 év alatt nagyon gyorsan megváltozott a teljes struktúrája az egész világnak, és azt hogy próbálják jogi rendszerekkel lefedni, erről fog a következő előadó beszélni. Tulajdonképpen én itt abba is hagynám, és átadnám a szót Ákosnak, aki beszél ennek a technológiai, illetve kérdéseikről, és a jogi szabályozásokról. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen a szót, Kőhidi Ákos vagyok. Alapvetően a fájlcsere jogi kérdéseiről szeretnék beszélni. Ez volt a rossz hír, mert ugye általában szoktam tapasztalni, hogyha nem jogászoknak tartok órát, mondjuk műszakisoknak, akkor a jogszó első elhangzás, akkor már ugye a hallgatóság 70%-át el szoktam veszíteni. Remélem, hogy most az arány ez kicsit kisebb lesz. A jó hír viszont az, hogy megpróbálom rövidebbre fogni, és akkor talán nem lesz annyira kellemetlen senkinek, hogy egy picit a jogról is beszélünk. Ja, ugye a kolléga úr is elmondta, hogy itt különböző érdekek versenyeznek a fájlcserével kapcsolatban. Lawrence Lessig szoktam volt mondani, ugye manapság a copyright war az, ami megjelenik a köztudatban, tehát a szerzőjog háborújáról beszélhetünk. Na most, hogy ezt a szerzőjogi háborút kiindította ki ellen, azt nem feltétlenül szeretném megítélni, hogy most először a jogsértések voltak, vagy először a jogsértésekre reagáló gazdasági nyomás miatt jogi képződmények alakultak, kivélhetően az első esetkör, de azt mindenképpen meg kell néznünk, hogy a szerzőjogi háborúban milyen érdekek ütköznek, kik vannak az egyik póluson, és kik vannak a másik póluson. Az egyik póluson ugye a szerzők vannak, másik oldal, és a szerzők mellett ugye ott vannak a szerzői jog, vagy a szerzőség haszonélvezői, illetve a szerzők képviselői, közös jogkezelők. Ugye másik oldalon vagyunk mi felhasználók, vagy manapság ugye a szerzői művek gyártása már piaci jelleget ölt, fogyasztóknak is lehet minket, vagy magunkat nevezni. Ugye az, hogy ez az érdekütközés kialakuljon, ahhoz, hogy ez a szerzői háború kialakuljon, elinduljon, az azt kellett, hogy a szerzőnek egyáltalán legyenek vagyoni jellegű jogai a szerzői műhöz. Ugye ez nem mindig volt, ugye a felvilágosodás hozta el ezt az eredményt. Ugye előtte a szerzők gyakorlatilag honoráriumért alkottak, gyakorlatilag ugye volt mecenatúra, ugye mecénások támogatták őket, de az, hogy valaki professzionális szinten ugye ebből éljen úgy, hogy egyébként kiviszi a piacra a szerzői művét, és ezért egészen biztos, hogy vagyoni érdeket kap, vagy valami vagyoni ellentételezést kap, ez ugye erre garancia nem volt. Aztán emellett, hogy ami kellett a háborúhoz, az pont az a technológiai és technikai fejlődés, amiről már az előbbi előadásban hallhattunk. Én most nem fogok visszamenni a könyvnyomtatásig, azt megígérem, hanem azt a pillanatot próbálom vizsgálni, ahol a másolatkészítés monopóliuma, ami kevesek jogát jelentette, az sokak lehetőségévé változott. Ez az időpillanat, ez pedig talán 80-as évek volt, amikor a Sony a Betamax nevezetű videomagnóját vagy VCR-ját megjelentette. Ugye erre nagyon felzizzent vagy felhorkant az amerikai filmipar, filmszakma, és az amerikai filmszövetség akkori elnöke, ugye Jack Valentini, bocsánat, azt mondta, hogy olyan ez a videomagnó a szerzői jognak gyakorlatilag egy szalagféreg, tehát kirágja a szerzői jog szívét és velejét, sőt még olyan hasonlatokat is megengedett magának, hogy gyakorlatilag ez a videomagnó ez olyan a szerzők számára és a filmipar számára, mint a bostoni folytogató az otthon egyedül lévő magányos amerikai nők számára. Tehát azért retorikai szinten eléggé tolták azt, hogy ez egy nagyon veszélyes valami lesz. Ugye el is vitték egyébként bíróságra a Betamax ügy, amire azóta is hivatkoznak a fájcsere perekben. Itt ezt alapvetően a Sonynak sikerült megnyernie. Azóta is ebben volt egy úgynevezett teszt, ez a Staple Article of Commerce tesztje, ami arról szólt, hogyha én kifejlesztek valamilyen terméket, valamilyen produktumot, amit én arra szállnak és azért vezetek be a piacra, hogy azzal valami jogszerű felhasználást lehessen végrehajtani, és ez emellett egyébként jogellenes felhasználásra is alkalmas, akkor én nem vagyok felelőssé tehető, mert nem ez volt az elsődleges célja ennek a terméknek, hanem ez egy kereskedelmi áru, ami egyébként mellette erre is alkalmas. Tehát a Sonynak a felelőssége nem állt meg, a többi fájcsere perben, a Napster ügyben, a Grokster ügyben ennél több volt, amit megtettek ezek a szolgáltatók, ugye nem csak a klienst adták, vagyis a klienst is adták, de emellett volt ugye ezek centralizált hálózatok voltak, és a centralizált hálózatoknál még meg lehetett állapítani az amerikai jog szerint valamiféle contributory liability, tehát valamilyen közreműködést a jogsértésekben, ami több volt pusztán valamilyen fizikális eszköz szolgáltatásánál. A Grokster ügyben már ez is nagyon halvány volt, tehát ott még tovább boncolgatták az elméletet, ott már egy ilyen inducement teorit is beleépítettek. Azt mondták, hogy ott már nem működik ő tevőlegesen közre, de a kommunikációjával, a piaci magatartásával elősegíti ezt, tehát meg tudták állapítani a Grokster felelősségét. Hogy próbálja kezelni a jog ezt a kérdést? Gyakorlatilag minden eszközzel, tehát a magánjog eszközével, polgári jog, szerzői jog ezen belül, a közjog eszközeivel, közigazgatási jog, büntetőjog, és gyakorlatilag olyan modelleket is kitalál, amik gyakorlatilag a szerzői jog sajátjai, de már nem direkt eszközök, hanem a gazdasági érdekkiegyenlítés szolgálják átültetve a jogba, tehát a jog megpróbálja azokat a transfer költségeket minimálni, ugye ha esetleg van itt valaki, aki közgazdaságtannal foglalkozik, akkor elnézést, ha nem precízen fejezem ki magam, de ugye itt a jog egy szabályozó szerepet tölt be, és megpróbálja ugye azt az érdekállást, azt az érdekművi érdekegyensúlyt megtalálni, amihez ugye a legkisebbek még esetleg a transfer költségek, és akkor azt alkalmazni, mert ez mindenkinek nagyon jó. Hát ezt még a fájcserénél azért nem sikerült megtalálni, ezért látszik, hogy a jog próbál mindenhogy rárepülni. És alapvetően nekem az a hipotézisem, hogy a jog itt úgy viselkedik, mint a mozdony után szaladó ember, hogy megpróbálja mindig elérni a mozdony, de a mozdony egyre gyorsabban megy, és nem fog neki sikerülni. A másik hasonlat az kicsit brutálisabb, de azért most itt elmerem sütni, hogy olyan, mint a japán gyorsvasúttal szemben álló és két kezét kitartó emberki, aki megpróbálja megfékezni a vonatot, hát ugye mindannyian el tudjuk képzelni, hogy mi lesz az eredménye. Tehát ez sem valószínű, hogy sikerülni fog. Én ezt látom itt is, hogy a technika megy előre, és a jog pedig mindig egy ilyen követő jelleget ölt, és nem tudja teljesen elérni. A felelősséget alapvetően három csomópontban vizsgálhatjuk. Talán amit legjobban a hétköznapjukban a magunkénak érzünk, az a felhasználók szintje, tehát az egyéni userek szintje. Nekem itt is van egy hipotézisem, ami pedig az, hogy az egyéni usereken a felelősséget számon kérni, vagy ezekért a cselekedetekért felelőssé tenni őket, az olyan, mintha a tenger cseppjeit tennénk felelőssé az özönvízért, mert ugye itt egy olyan kollektív, önfenntartó disztribúciós hálózat van, aminek az egyes elemeit kiragadva, hát ugye nagyon nehéz lenne már arról beszélni, hogy az egészért felelősek. Ez az első csomópont a felhasználók szintje, aztán a második csomópont lesz a közvetítő szolgáltatók. Én ezeket közreműködőknek nevezem, mert ez igazából egy elég tág és többelemű csoport. Itt lehetnek a tartalomszolgáltatók, a torrent oldalüzemeltetők, de itt merülhet fel ugye azoknak a kliensek tervezőinek vagy szoftverek készítőinek a felelőssége is, ahol még egyébként nem teljesen decentralizált rendszerekről beszélünk, és a puszta eszközszolgáltatásnál többet végeznek. Ja, rájöttem, hogy közben ezzel a Jedi Card-dal is tudok kapcsolgatni. Mi a retorika az egyik oldalon? Ugye mondtam, hogy nagyon rázizzent a filmipar, és próbálták ugye sötétben, árnyékban megmutatni azt, hogy kik a felhasználók, és ugye kalózoknak titulálták őket. Ugye a kalózokról ugye nem feltétlenül a romantikus hősök jutnak eszünkbe, bár ugye a Karib-tenger kalózai ezt egy picit ilyen szempontból átfestette a kalóz képét, de ugye valaki, aki gyilkol, rabol, stb. És miért teszi ezt, ugye vagyoni haszonszerzés céljából, hát nagyon jó volt ez a hasonlat, akkor ugye meg lehetett bélyegezni ezeket a cselekményeket, és akkor talán a társadalomban ez majd rossz hallást vált ki. Hát nem jött össze, mert ez a kalóz mintakép ugye azért sem igaz. Bodó Balázs szociológus írta erről egy nagyon jó könyvet, és ő azt mondja, hogy hát már eleve ott inog az egész, hogy a kalózok ugye valamilyen vagyoni haszonszerzés véget kalózkodtak, tehát kincset akartak szerezni, stb. Ugye ez nincs meg a mai peer-to-peer hálózatoknál. Vannak olyan szereplők persze, akik ennek haszonélvezői, torrent oldalak, üzemeltetői például nyilván nem a saját fizetésüket teszik bele hónapról hónapra a szerver üzemeltetésbe, de ugye a felhasználóknál közvetlen vagyoni előny nincs, ők legfeljebb megspórolják azt a kiadást, amit egyébként vagy kiadnának, vagy nem, ugye ez is kérdés. De integrál ez a kalóz retorika mindenképpen, tehát ellentétesen sült el. Ugye gondoltunk itt a svéd kalózpártra, aki 2009-ben bejutott az Európai Parlamentbe viszonylag jó százalékkal, vagy mondjuk a német legutóbbi tartományi választásokra, ahol szintén a Berlinben bejutott a kalózpárt. Tehát egy politikai integrációs erőként is most már működik ez a kalóz retorika. Egyébként a hasonlat azért is álságos, mert annak idején, amikor hollywoodi filmipar létrejött, akkor gyakorlatilag Edison szabadalmi jogai elől, vagy szabadalmi jogérvényesítése elől menekültek Kaliforniába egyes független filmesek, és ők hozták létre Hollywoodot. Tehát gyakorlatilag a mai filmipar ősatjai, ők is kalózok voltak, tehát amikor a felhasználókat kalózoknak bélyegzik, akkor a saját gyökereikre is gondolhatnának, de nem szoktak általában gondolni. Másik retorikai, talán ballépés, ugye a lopás. Ki is szokták írni a filmek elejére, hogy lopást követel, még talán régen a mozikba is ment, aki ezt felveszi, terjeszti, mit tudom én, mit csinál. Ugye a lopást megnézzük a BTK-ban, én büntetőjoggal nem foglalkozom, tehát most nagyon röviden térnék erre ki. Ugye a lopás büntetőjogi kategóriája az a tulajdonjoghoz kapcsolódik, tehát idegen dolgot kell valakit mástól elvenni azért, hogy azt eltulajdonítsam. Ugye az eltulajdonítási elem, vagy a tulajdonelem itt nem valósul meg, ugye itt szellemi tulajdonról, nem tulajdonról beszélünk, a kettő nem azonos. Itt most persze jogilag vissza lehetne menni, hogy miért van akkor benne a tulajdon szó. Alapvetően a fogalom egyébként angol száz gyökerű. Nálunk szerintem nem teljesen adekvát, vagy nem alkalmazható teljesen jól a szellemi tulajdon ilyen szempontból a szellemi alkotások jogára. De nyilván az analógia bizonyos szempontból stimmel, hiszen a szellemi alkotásoknál, a szerzőjognál van egy vagyoni oldal, ami itt is megvan, de ugye emellett van egy erős személyi oldal is, és a kettő a magyar jogban, ugye egy monista szemlélet miatt gyakorlatilag egységet képez. De ugye a szellemi oldal, a személyi oldal az nem idegeníthető el, ezek nem forgalomképes jogok, míg a vagyoni értékű jogok azok főszabály szerint nem forgalomképesek, de bizonyos esetekben a jog megengedi, hogy ezek forgalomképességét lehetővé teszi. Ugye eszmei javakon áll fönn, a tulajdonjog tárgya az főszabály szerint valami birtokba vehető dolog, bár ezt maga a jog is tágítja egyes esetkörökben, de a főszabály még mégiscsak az, hogy valamilyen birtokba vehető dologról beszélünk. Ugye itt nem arról beszélünk, mert a műpéldányt és magát a művet el lehet különíteni. Nyilván a szerzőnek nem áll tulajdonába feltétlenül a műpéldány, az adott könyv darabja, de ennek ellenére ugye a könyv, mint szellemi alkotás, az ő szellemi tulajdonába tartozik. De a leginkább, talán a legerősebb ellenérve az, hogy már csak azért sem lehet lopás, mert nem csökkentjük a műpéldányok számát. Tehát az amúgy sem a szerző tulajdonában lévő műpéldányok száma nem csökken a fájcserével, hanem pont, hogy nő, tehát nem elveszünk valakitől, hanem új műpéldányt hozunk létre. Egyéb jogi kérdések. Ugye a fájcsere kifejezés is megtévesztő, hogyha a csere szót elemeznénk, vagy a csere szerződést, akkor az kölcsönös tulajdonátruházás lenne, tehát pont az előbbiek miatt ez gyakorlatilag megint megtévesztő, vagy nem pontos, de talán ez nem is probléma, mert most attól, hogy a köznapi nyelvezet a fájcsere szót használja, ez nekünk nem fáj annyira. Van egy kártérítési dilemma, hogy milyen kárt okoznak egyrészt a fájcserélők, okoznak-e egyáltalán kárt, ugye ez felszokott merülni így, nagy volumenben, tehát hogy magát az iparágat károsítják-e, vagy kifejezetten hasznosak-e számára. Erre egyébként egyesek azt szokták mondani, hogy ugye gyakorlatilag az illegális cselekmények, ezek növelik a legális tartalomfogyasztást, tehát még jót is tesznek a piacnak. Na ugye erre jogászok azt szokták mondani, hogy attól, hogy ugye az alkoholista ellopja az első sörét, nem fogjuk megvédeni azért, mert valószínűleg a többit már meg fogja venni, mert ráérez az ízére. Ugye, tehát ez nem lehet egy legitimációs eszköz, de hogyha polgárjogi szempontból nézzük is, nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy most itt vagyonban beállott értékcsökkenésről, elmaradt haszonról beszélünk, hát leginkább elmaradt haszon lehetne, de ott is vannak dogmatikai nehézségek, hiszen az elmaradt haszonnál azt kéne vizsgálnunk, hogy a károkozó magatartás vagy a kár bekövetkezésehez képest egy alternatív vagyoni állapotot nézünk, amelyben ez a kár nem következett be, így milyen hasznot realizálhatott volna az illető. Itt pedig, ha azt mondjuk, hogy az illető jogsértő felhasználó cselekménye helyett az lenne az alternatív vagyoni állapot, hogy ő befizette a felhasználási díjat, hát az nonsense, mert nem lehet ez az alternatív vagyoni állapot, hiszen eleve a jogsértés zárja ki ezt, ami pedig tény. Emellett nehéz meghatározni, hogy ki a károkozó személy, amit ugye megint csak jogilag meg kéne valahogy fogni. Erre vannak különböző megoldások, hogy ki ellen lehessen kártérítési igényt érvényesíteni, de ezt valahogy ugye annak, aki szeretné ezt behajtani ezt a kárt, azt meg kell jelölni, hogy ki volt az okozó személy. Az USA-ban vannak megoldások egyébként a kár mértékével kapcsolatban. Ott talán törvényes vagy törvényalapuló kártérítésnek nem biztos, hogy tudok rá most olyan jó magyar fordítást mondani, megoldást használnak, tehát nem kell a kár mértékét, jellegét bizonyítani a szerzői jogosultnak, hanem ha ő a szerzői művét regisztráltatta, ami egyébként most már nem kötelező ugye az államokban, akkor lehetősége van ilyen statutory damages követelésére, ami azt jelenti, hogy egyrészt, hogyha be van regisztrálva, akkor követelheti az eljárási költségeket, ügyvédi munkadíjat, indíthat szövetségi pert, plusz emellett a törvény adja meg, hogy jogsértésenként mennyi az összeg, amit követelhet. Tehát ez ilyen 750 dollártól 30 ezer dollárig terjed, hogyha szándékos a jogsértés, akkor jogsértésenként 150 ezer dollár, tehát viszonylag kellemes helyzetben vannak. Ezért is van az, hogy egyes amerikai fájcserélők ellen indult perekben, ahol mondjuk az illető csak 20-30 számot töltött le, brutális kártérítési összegek jönnek ki. A jogellenes egyáltalán a cselekmény, talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, ildomosabb lett volna. A szerzőjogi alapkérdések, hogyha a jelenlegi generációs fájcserét nézzük, és ezt néha nehéz talán megérteni, ugye sokan ezt statikusan szemlélik, pedig nem lehet. Ez mindenképpen egy dinamikus folyamat, ahol két mozzanat egymáshoz kapcsolódik. Ugye az egyik köznapi értelemben a letöltés, amit a jog többszörözésként fordítana. ez még rendben is lenne, mert talán, mert ez magáncélú másolatkészítés törvényi engedélybe, szabad felhasználási esetkörbe bele simulhatna, de itt is vannak a szerzőjogi törvénynek olyan előírásai, ami miatt ezt meg lehet kérdőjelezni, hogy rendben van-e az, hogyha már ilyen mértékben és idegenek számára is, vagy idegenek is olyan műpéldányról ráadásul, ami nem is jogszerűen létrehozott, végeznek magáncélú másolatkészítést. Erre a szerzőjogi szakértő testület azt mondta, hogy ez már nem fér bele a magáncélú másolatkészítés törvényi engedélynek körébe, ugyanis ott van egy generál klauzula, ami azt mondja, hogy rendben van, hogy a szabad felhasználási esetkör, hogy magáncélú másolatot készítünk, de itt is figyelemmel kell lenni a szerző törvényes érdekére, ezeket nem lehet indokolatlanul károsítani. Tisztességkövetelményre, illetve a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra nem irányulhat ez a magatartás. Ugye ez azért teljesen precíz definíciónak nem tekinthető, tehát nem mondja meg a jog, hogy hány példány másolhatunk, mint mondjuk a német jogot, egy ilyen 7-8 az belefér, vagy mondjuk mint a francia jog, aki azt mondja, kifejezetten tételesen kimondják, hogy olyan műpéldányról nem lehet magáncélú másolatot készíteni, amely nem jogszerű forrás, tehát már maga a műpéldány, amiről másolunk, sem jogszerűen keletkezett. Szerintem ezek itthon is megállnak teljesen jól, de nem mondja ki kifejezetten a törvény. Tehát még azt lehet mondani, hogy az egyik oldalnál meg lehetne magyarázni, hogy talán ez magáncélú másolatkészítés. A másik oldalnál, tehát a cselekmény másik oldala, hogy amikor letöltünk a torrent kliensekkel, ugye többnyire vissza is osztunk ezt, ki lehet ugye kapcsolni, tehát meg be lehet állítani, most elnézést, hogy nem vagyok annyira műszaki terminológiában jártas, be lehet állítani, hogy ne osszunk vissza, de akkor ugye gyakorlatilag, hogyha valamilyen oldalon regisztráltunk, akkor a belső etikett szerint ki fognak minket zárni, tehát meg, nem, meg az egész rendszernek a működési logikájával mennénk szemben, pont arról szól, hogy minél több pontba lehessen elérni az adott tartalmat, és válogathasson ugye a program között, hogy hol a legjobb az elérés. Tehát a másik mozdulat, amikor visszaosztunk, az szerzői jogi szempontból nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ezen belül lehívásra hozzáférhetővé tétel, ami viszont már nem is szabad felhasználási esetkör, tehát nincs rá törvényi engedély, hanem itt már a szerző kizárólagos engedélyezési joga jelenik meg, ami miatt az egész folyamatot dinamikusan szemlélve nem lehet azt mondani, hogy jogszerűen járnánk el. Célkeresztben a felhasználók. Ugye mondtam, hogy talán ezt érezzük a legjobban a bőrünkön, hogy esetleg a felhasználókat abbajgatják egyes érdekvédelmi szervek. Ez azért Magyarországon nagyon nem jellemző. Ugye az USA-ban mondtam, hogy vannak olyan esetek, ahol brutális kártérítési összegek vannak. Itt most két nevet emeltem ki, de lehetne többet is mondani. A legutóbbi eset például egy Fisher nevezetű emberke volt, aki 10 pornófilmet töltött le, és ezért $1,5 millió kártérítést követeltek tőle, amit meg is ítéltek, bár azt hiszem még csak első fokon. A másik két esetben, az egyikben 24, a másikban 30 zeneszám miatt ilyen $500,000 kártérítési összegekről volt szó, tehát nem aprózzák el, de azt lehet mondani, hogy ennek értelme nincsen, mert ugye van erre teljesítőképesség, lehet, hogy megítéli a bíróság ezt a kártérítést, meg kell fizetni, de mondjuk, ha egy fiatal emberről van szó, aki egyetemist, tehát miből fogja ezt megfizetni ugye adott esetben, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb gazdasági szempontból is nézve a legjobb jogi megoldás. Aztán van ez a német Abmahnung modell, ott kifejezetten a felhasználóknak mennek ki fizetési felszólítások. Pontosabban nem teljesen fizetési felszólításokról van szó, hanem egyrészt felszólítják őket arra, hogy hagyják abba a cselekményt, másrészt kiküldnek egy szerződés tervezetet, amit aláírhat az adott előfizető, és azt mondhatja, hogy innentől kezdve vállalom, hogy én nem fogok szerzőjogi jogsértést a továbbiakban elkövetni. Azt tartalmaz ez a felszólító levél, hogy vagy azt csinálod, hogy aláírod, vagy nem írod alá, de akkor el fogunk menni bíróságra. Ugye, hogy dönthet, melyik neki a kényelmesebb. Nyilván aláírták sokan ezeket a szerződéseket, a szerződéseket kötbérrel biztosították, tehát ha megsértették a szerződést, még a kötbér összeg is követelhető volt, de ugye innentől kezdve már ezek az előfizetők tartózkodtak a jogsértésektől, nem kártérítési összeget követeltek egyébként tőlük a szerződés mellett, hanem az igényérvényesítés ügyvédi munkadíját. Azért nem kártérítési összeget, mert mondtam, hogy a károkozó személyt be kéne azonosítani. A pontos károkozó személyet nem nagyon tudták beazonosítani, mert azt tudták, hogy ki az előfizető, de az előfizetők rögtön benyomták azokat az érveket, hogy nem én voltam, hanem a gyerekem volt, aki vértőképtelen, a nagymama volt, aki a nem tudom, a hátsó kertben lakik, tehát lehetett ugye azt mondani, hogy a család valamelyik tagja, vagy egyébként nem kódoltam le a wifi routeremet, és valaki más hozzáférhetett, tehát tolták át a felelősséget, hogy nem én voltam. A bíróság itt is, vagy a bírósági döntésekben itt is esetről esetre kimunkálták, hogy azért amik viszonylag egyértelműnek tűnnek, hogy azért, hogyha van egy vétőképtelen gyerek, akkor lehetőleg a szülő az figyeljen arra, hogy mit csinál, tehát van egy kioktatási kötelezettsége adott esetben. Amikor nem kódolták a wifi-t, akkor kimondta a bíróság több esetben, hogy bizony azért ezt illene kódolni, mert a mai technikai állás szerint, meg ismereti szint szerint azért ez elvárható, hogy valaki a wifi-ért biztosítsa. Tehát ezek sem voltak megfelelő védekezések, de amíg nem lett meg a pontos károkozó személye, addig az előfizetőkkel szemben gyakorlatilag arról szóltak ezek a felszólítások, hogy nem érdekes, hogy ki okozza ezt a jogsértést, de te teszed lehetővé, tehát tegyél ellene, és azért követelünk tőled pénzt, mert eddig folyt ez a jogsértés, nekünk téged fel kellett szólítanunk, mert önként nem hárítottad ezt el, ezért az ügyvédi munkadíjat, meg a felszólítás költségeit követeljük. Ezek az ügyvédi munkadíjak olyan hatalmas összegek lettek, hogy a német törvényhozónak reagálni kellett rá, és bekerült a szerzői jogi törvénybe azokra az esetkörökre, ahol nem kereskedelmi célú a fájmegosztás, egy limit, egy 100 eurós limit, hogy afölött ezeknek a felszólításoknak a költségeit ne lehessen követelni, tehát be kellett egész egyszerűen avatkozni a jogalkotónak. Egy másik fórumon valaki azt is pedzegette, én nem vagyok ennyire rossz májú, meg nem tekintem ördögnek az ügyvédeket, hogy ezt az egész folyamatot egyébként ők generálták, tehát egyrészt, hogy ugye legyen kereseti és kínálati oldal, feltüzelték az érdekképviseleti szervezeteket, hogy dobjunk ilyen felszólításokat, majd utána ugye oda mentek segíteni a felhasználóknak is, hogy hát mi majd válaszolunk ezekre, és akkor fogalmazzunk meg esetleg egy másik féle szerződést, ne ilyet, amit ők írtak, ne ez legyen a megállapodás tartalma, de mondom, ez lehet, hogy csak egy rossz májú hipotézis. Ja, van a francia megoldás, ahol az már inkább közjogi. Létrehoztak egy közigazgatási szervet, a közigazgatási szervhez befutnak azok a jogsértések, amik megvalósulnak, ő pedig három lépcsőben válaszol ezekre. Az első két lépcső az felszólítás, tehát kimennek egy közigazgatási szervtől a felszólítások, nem a jogosultaktól, tehát hanem egy állami szervtől, és onnantól kezdve, hogyha azokra sem reagál, a két felszólítás után sem történik semmi, akkor harmadik lépcsőként bírósági eljárásban lehet követelni azt, hogy függessze föl a szolgáltató az internet kapcsolatot, tehát bizonyos ideig elvágják őket gyakorlatilag az internettől. Az USA-ban is most kezd körvonalazódni, vagy hát már lassan be fog indulni egy ilyen séma, viszont az alapvetően egy privatizált rendszer lesz, tehát nem közigszerveken keresztül valósítják meg, hanem a nagyobb szolgáltatók önként vállalták, hogy ebbe belépnek, csatlakoznak hozzá, és ugye több lépcső is van, tehát nem csak három lépcső. Aztán van olyan, hogy liberális szabályozás, hogy a Svájcban nem sok mindenre szokták felizgatni magukat, legfeljebb, ha átállítják az órát, de ugye itt az, hogy most itt valaki felcserél vagy nem cserél, ugye ez őket különösebben nem hatja meg. Portugáliában is legutóbbi forrásaim szerint nem igazán üldözik, nem igazán érdekli őket, hogy ki cserél fájt és ki nem cserél fájt. Ugye Magyarországon ilyen szempontból kérdéses, hogy mit hallani. Ugye büntető ügyeket hallani, én ezekkel nem foglalkoztam, általában ilyen csak ilyen sajtóértesüléseim vannak róla, hogy ugye lefoglaltak XY szervereket, aztán utána fél évvel később meg olvasni lehetett, hogy nem találtak rajtuk jogsértő tartalmat, mert nem volt rajtuk effektíve szerző jogilag védett tartalom, csak valamilyen ugye indexáláshoz szükséges információ halmaz. És Magyarországon a felhasználók büntetőjogi vegzálása, büntetőjogi üldözése sem jellemző, és polgárjogi vonalon sem mondhatni azt, hogy én legalábbis nem tudok róla, hogy tömegébe mennének ki felszólítások. Tehát viszonylag még most a felhasználók Magyarországon jól érzik magukat, ezt a demotiválón talált plakát is jelzi, nem tudom, el lehet-e olvasni. Fájcsere a magyar ember mozibérlete. Ugye, tehát ez viszonylag jól kifejezi, hogy mit gondolnak róla, és még szinte hetszelik is a másik oldalt, hogy hát milyen jól élünk. Ugye a másik kategória közvetítők, itt több szegmens vagy több aktor emelhető ki, tehát egy többes kategóriáról beszélünk, kihagytam egy i-betűt. Ugye az egyrészt az egyszerű továbbítást végzők, aztán a gyorsító tárolást végzők és a tárhely szolgáltatók, akiknek a felelősséget a vonatkozó uniós irányelvek, és ez alapján a magyar jog is, gyakorlatilag kizárja, ha csak ezeket a tevékenységeket végzik. A tárhely szolgáltatásnál nem ennyire egyszerű a Az eset, vagy a helyzet, itt már ilyen értesítési és eltávolítási eljárásokról lehet beszélni. Ezeknek a lényege az, hogy az, aki úgy véli, hogy az ő jogait megsértették, az egy értesítést küld a tárhelyszolgáltatónak, hogy te valamilyen olyan valakinek adsz tárhelyet, aki, tehát az igénybevevőd vagy a tartalomszolgáltatód az olyan információt tett ki, ami az én szerzőjogomat sérti, megjelöli, hogy milyen jogsértés történt, melyik az az információcsoport, és erre gyakorlatilag nincs választási lehetősége a tárhelyszolgáltatónak. 12 órán belül el kell távolítani a tartalmat, ugye ez elég brutális szabály, és 3 napon belül értesítenie kell az igénybevevő, tehát a tartalomszolgáltatót arról, hogy ő kifogást terjesztett elő. Hogyha kifogást terjeszt elő, akkor vissza kell állítani a tartalmat, tehát ez egy ideiglenes eltávolítás ilyen szempontból, akkor vissza kell állítani a tárhelyszolgáltatónak a tartalmat a kifogás esetén, viszont ebben az esetben a kifogást megküldik annak, aki a szerzői jogsértést szóvá tette, és innentől kezdve már nyilvánvalóvá válik neki, hogy ki volt az, aki a tartalomszolgáltást végzi, tehát megismerik egymást a felek. Vagy ugye van az eshetőség, hogy nem terjeszt elő kifogás, és akkor ugye így marad minden, tehát nem kifogásolja az eltávolítást maga a tartalomszolgáltató sem. Ha a kifogás megtörténik, ugye vissza a tartalom, utána még mindig megvan a lehetősége annak, aki a jogsértést ilyen szempontból szóvá tette, hogy a bírósághoz forduljon, és adott esetben ideiglenes intézkedés keretében kérje, hogy továbbiakban is blokkolják az adott tartalmat. Ugye erre nagyon sok esetben van példa Európában, finneknél, briteknél, dánoknál, belgáknál, olaszoknál, ugye az internet szolgáltatón keresztül blokkolták, mondjuk én kifejezetten a Pirate Bay-t néztem, de más szolgáltatókat is, vagy más oldalakat is blokkoltak ezek az ISP-k. Tovább megyünk, ugye célkeresztben az ISP-k, ugye Internet Service Provider-ök, ugye az internet szolgáltatók megnevezés talán egy picit megtévesztő velük kapcsolatban, mert nem feltétlenül csak egyszerű továbbítást végeznek, vagy mondjuk a fizikai eszközök puszta szolgáltatását, amiket az uniós irányelvek nem minősítenek olyannak, mint ami felelősséget alapoz meg. Lehetséges, hogy tárhelyszolgáltást végeznek, de most itt csak az internet szerviz szolgáltatásra gondolok, az internet hozzáférés szolgáltatására. Ugye itt az volt a leginkább kardinális kérdés. Ugye vannak olyan esetek, ahol maguk az internet szolgáltatók önmérsékletet gyakorolnak, azt mondják, hogy rendben, megállapodunk az érdekképviseleti szervekkel, benne vagyunk abban, hogy egyébként beleírunk az egyes felhasználási szerződésekbe olyan kitételt, hogy ha ilyen és ilyen cselekményt valósít meg a mi velünk szerződő személy, akkor mi mondjuk a sávszélességet csökkentjük, stb. Stb. Ez a saját döntésük, vagy saját választásuk. A leginkább érdekes kérdés az az volt, és ebben több ügy is volt, én most csak 2 vetítettem ide, hogy van-e normatív alapon nyugvó, általános és megelőző szűrési, monitorozási kötelezettsége ezeknek a szolgáltatóknak. Tehát egyrészt ugye vizsgálni kellett, hogy meg tudnák-e tenni az internet szolgáltatók, hogy szűrjék ezeket a tartalmakat. Erre az volt a legtöbb ügyben a válasz, hogy igen, van rá technikai megoldás. Programokat is hoztak, hogy milyen különböző programokkal lehetne, de az, hogy van-e ilyen kötelezettségük, arra az volt a válasz, hogy nincs. Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv a nyomonkövetési kötelezettséget kifejezetten kizárja. Az pedig, hogy egyébként monitorozási, szűrési kötelezettség lenne, mondom normatíve és így előzetesen, a jövőre nézve általános jelleggel ilyen nincs. Persze az lehet, hogy a nyomozóhatóság megkeresi őket, és akkor meg fognak vizsgálni valamilyen adattartalmat, de az, hogy ők kifejezetten jövőre nézve ilyen kötelezettséget kellene, hogy nem az, hogy vállaljanak, hanem milyen terhelni őket, az arról nincs szó, és ez a jelenleg kúrens európai eset jog. Aztán a megoldások között mi lenne a megoldás? Hát itt ugye kicsit zavartan állok, mert nincs benne a zsebemben a bölcsek köve, nem fogom tudni megmondani, hogy mi lenne a megoldás. Az én álláspontom, vagy amire én hajlok, az inkább a legalizáció iránya, vagy az, hogy valamilyen egyrészt az, hogy a legális alternatívákat erősítsük, tehát hogy aki akarja, az be tudja ugyanolyan minőségbe, vagy még jobb minőségbe szerezni ezeket a tartalmakat, de hát tudom, hogy minden társadalom más, lehet, hogy a magyar társadalom nem feltétlenül arról híres, mint mondjuk más nyugat-európai társadalmak, hogy ha van legális alternatíva, akkor előszeretettel vesszük igénybe. Tehát ha ennél tovább kell lépni, akkor viszont azt kell megvizsgálni, hogy gyakorlatilag mi a probléma gyökere. Az, hogy ugye gazdasági érdeket sért az egész cselekmény, tehát nem valami pátoszos, magasrendű érdeket védünk, hanem a pénzüknél szeretnének lenni ugye a szerzők is, meg az egyéb körülöttük lévő gazdasági faktorok, akkor viszont meg lehet csinálni egy olyan piaci modellt, amiben a felhasználó fogyasztó nem fizet, vagy valami csekély összeget fizet, és kollektíve megengedjük azt, hogy ő fájcserélés bizonyos mértékig, vagy bizonyos mennyiségig fájcserélést végezzen. Az ebből reklámbevételekből befolyó összegeket például, vagy mondjuk el lehetne teríteni erre egy jogdíjat is, azt pedig el fogjuk osztani annak arányában, vagy elosztanák abban annak az arányában, hogy mik voltak a tényleges adatáramlások, ezt mondjuk egy DRM rendszeret, egy ilyen digitális jogkezelő rendszerrel ugye lehetne vizsgálni, hogy az adott tartalmak hány kézen közön áramlottak, és mennyi volt azoknak a usereknek a száma, akik ezzel kapcsolatba kerültek, és utána az elosztás is adott esetben méltányosabb lehetne. Ugye aztán emellett vannak ilyen viszonylag soft law eszközök, ugye állami prevenció, meg oktatás. Én nem hiszem, hogy oktatni kéne a fiatalokat arról, hogy mi a fájcsere, mert azt sem, mert ők oktatják az idősebbeket. Ez egyébként egy osztrák bírósági döntésbe is kijött, ahol azt kérték számon a szülőktől, hogy miért nem oktatták ki a gyereket arról, hogy a fájcsere az irgumburgum. Amire azt mondta a bíróság, hogy hát igazából már a szülőktől nem lehet azt elvárni, hogy a gyereket kioktassák, hanem pont fordítva van, tehát a gyerek jobban tudja azt, hogy itt milyen történetek folynak a háttérben. Az állami prevencióra a francia megoldás azért írtam föl, mert a franciák ilyen szempontból szeretik hangsúlyozni, hogy ők a prevencióra is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, ami egyébként igaz, mert egyrészt a zeneboltokat az állam egy ilyen plecsnivel látja el és hitelesíti, hogy nagyon frankó, itt csak jogszerű tartalom érhető el, vagy jogszerűen érhető el tartalom, emellett pedig a francia fiatalokat támogatja, meg nem mondom az összeget, de van egy éves összeg, amit arra ad az állam a francia fiataloknak, hogy jogszerű forrásból szerzőjogilag védett tartalmakat vásároljanak. Ez persze nagyon szép, de emellett nem kell elfelejteni, hogy ugye mondtam, hogy ott van a hadopi rendszer, tehát egy közjogi szerv közben megszűri, hogy milyen jogsértések vannak folyamatban, tehát egy picit ennek a szépség tapasza ez az állami prevenciós megoldás a franciáknál, hogy közben meg hát elég sok felszólítás megy ki az adott egyéni usereknek. Ennyit szerettem volna, köszönöm a figyelmet, és mint a végén egy ilyen kis logóval szerettem volna promotálni a dolgunkat, aminek csak egy nagyon kis szeletét írom én, és minimális kontribúcióm van benne, de hát pont a címe nem látszik, de hogyha beírja valaki a Google-ba, hogy szerzőjog a 21. században, akkor vélhetően meg fogja találni ezt a blogot, és ott remélhetően nagyon jó írásokat tud olvasni. Köszönöm a figyelmet. Valakinek kérdése van, megpróbálok. Megpróbálok válaszolni, ha tudok. Esetleg olyan kérdés, ami mind a két előadónak szól, mert be kell, hogy valljam őszintén, hogy az első előadás egy-két részénél ledobtam a láncot, tehát hogy így próbáltam kapaszkodni még intellektuálisan, de nem teljesen sikerült, de ez az én gyengeségem, tehát nyilván főleg ahhoz képest szégyen teljes ez, hogy erről a témáról írtam, de nem mondanám azt, hogy minden részletét technikailag értem. Nekem az is például egy nagyon érdekes információ volt, hogy a BitTorrent rendszerek azok második generációsként csoportosítottak te, míg az összes olyan jogi írásban, amit én felhasználtam, harmadik generációsként szerepelnek, és a mágneslinkes technológia az a negyedik generáció, úgyhogy nekem ez ilyen szempontból új volt, hogy ezek nem teljesen decentralizáltak, igen, de megtudtam, hogy rosszul tudtam.
Itt a generációknál volt egy történelmi fajta, tehát többféle definíció volt a generációknál is, tehát volt egy történeti áttekintés, hogy mondjuk kronológiaiak, hogy születtek ezek a rendszerek, illetve volt egy más, én most egy másik fajta megközelítést kezdtem, hogyan használják az internetet ezek a rendszerek, ezért soroltam abba a kategóriába. Tehát itt bármilyen, tehát azon lehet vitatkozni, hogy most mi az egyes, mi a kettes, mi a hármas, meg hogy mit, hova történik. Tulajdonképpen maguk azok a programok, amivel most mondjuk torrentezni lehet, azzal lehet mást is, tehát tulajdonképpen rengeteg, tehát sok-sok olyan kliens van, ami 3, 4 vagy 5 féle protokollt támogat egyszerre. és az egyik az ilyen fajta, a másik meg amolyan fajta generációba tartozik. Tehát.
Másik talán, én, bocsánat.
Én azt szeretném megkérdezni Ákos tőled elsősorban, mi a véleményed, illetve a jogi helyzet az artizsus matricákkal kapcsolatban, amit ha jól tudom, de javíts ki, ha tévedek. De azért ragaszgatnak rá a CD-re, mindig a DVD üres hordozóra, amikor megveszem, hogy eleve kollektíven büntessenek engem, mert hát ha jogsértő tartalmat fog rámásolni, holott erre ugye nyilvánvalóan a saját diplomunkámat is rámásolhatom, ami nem ilyen szempontból semmiképp az én saját szellemi termékem, akkor miért kell nekem azért a matricáért külön fizetnem?
Igen, ez szokásos felháborodás szokott lenni a felhasználók között, és mindenhol felhozzák, mindenki megkérdezi, hogy ezt miért kell fizetni, és való igaz persze, hogy nem mindenki másol rá olyan tartalmat, amit a szerzőjog véd. Egyrészt azt már nagyon rögtön az elején, hogy itt nem arról van szó, hogy nem ez a méltányos díjigény, ez nem a jogellenes felhasználást ellentételezi. Tehát amikor vetítettem itt, hogy van szabad felhasználási esetkör és magáncélú többszörözés, itt a méltányos jogdíj ezt a magáncélú többszörözést ellentételezi, tehát a méltányos jogdíjigényt a jog nem rak olyan felhasználási esetkörökre, ami jogellenes. Ezért nem lehetne jelenleg a fájcserét sem teljesen jogdíjigénnyel lefedni, mert az egyik oldal, tehát ez a nyilvánosság számára hozzáférhető vététel, ez nem szabad felhasználási esetkör. Tehát amit az üres kazetta jogdíj ellentételez, az a jog által adott engedély, hogy a szerző hozzájárulása nélkül, kifejezett hozzájárulása nélkül tudunk magáncélú, jogilag megengedetten tudunk magáncélú többszörözést végrehajtani. Az, hogy nem mindenki másol rá, ez teljesen igaz. Tehát én tudok venni úgy Winchestert, meg pendrive-ot, meg CD-t, meg mit tudom én mit, hogy nem teszek rá szerzőjogilag védett tartalmat. Ez viszont jog nem tud ilyen szempontból jobb megoldást, el kell teríteni ezt a kárt, ami a szerzőket éri azáltal, hogy a szabad felhasználást megengedi a törvény, a teljes fogyasztói bázis között. Ez gyakorlatilag talán éles hasonlat lesz, de hasonlítható ahhoz, hogy kötelező felelősségbiztosítást is nagyon sokan fizetünk, de ugye nem mindegyikünk okoz kárt, viszont mindegyikünknek jó az, hogy ezt befizetik. Na most ezt tudom, ezt megkérdezhetjük, hogy de ez nekem miért jó, mert ugye hát én ebből nem kapok, de azt lehet mondani, hogy bármikor várhat bárki szerzővé, plusz nem kell egyénileg kifizetnie azokat a felhasználási esetkörökkel kapcsolatos díjakat, mert a törvény megengedi, hogy magáncélra többszörözzünk. Csak a fájcsere ilyen szempontból ezen túlmutat, tehát azt már nem kompenzálja az üres kazetta jogdíj. Ezért is ezt a kettőt össze szokták kapcsolni, hogy ha kifizettem az üres kazetta jogdíjat, vagy üres CD, vagy ugye hát ez a terminológia bevett, hogy üres kazetta jogdíj, hogy ezt kifizetem, akkor miért nem lehet azt mondani, hogy nyugodtan fájcserélek? Még egyszer mondom ezért, mert nem fedi le a teljes folyamatot, a magáncélú többszörözés sem áll meg szerintem a fájcserével kapcsolatban teljes mértékben. Viszont a másik oldalát, a nyilvánosság számára hozzáférhető vétételt meg egy az egyben nem fedi. Jó, tehát ez a jognak egy kiegyenlítő, elosztó funkciója próbál lenni, ami korán sem tökéletes. Az egyik informatikus kollégával beszéltünk arról, és ez viszont talán érdekesebb, és az üres kazetta jogdíjat talán jobban megingató kérdés, hogyha viszont ez a szabad felhasználási esetkörökre épül, ami mondjuk nem a fájcsere, hanem mondjuk az, hogy veszek egy CD-t és azt átmásolom, akkor van-e még ennek ilyen szempontból, ilyen mértékben létjogosultsága, van-e még ilyen mértékű legális felhasználás? Na ez jó kérdés, ezt viszont közgazdaságtani szempontból védeni kell, ami egyébként a legújabb szerzőjogi, kormány legújabb szerzőjogi koncepciójában is benne van, az Artisius feladatául tűzte, hogy megint csak legitimálnia kell az üres kazetta jogdíjat, közgazdaságtanilag, hogy milyen olyan mértékű szabad felhasználás van, ami még ezt a jogdíj befizetést vagy jogdíj mértéket ellensúlyozza vagy kiegyenlíti. Tehát ez ilyen szempontból nem egy kőbevésett szabály, hogyha mondjuk azok a szabad felhasználási esetkörök, amiket ezt akar minimálisra csökkennének, akkor ezt teljesen jogszerűen lehetne elvitatni gazdasági oldalról szerintem.
Venni a kérdezés lehetőséget a fiataloktól. Karácsony Gergely vagyok a jogi karról. Ákos, azt szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen ezek szerint a szabad felhasználás, hogy mondjuk van mondjuk a, nem tudom, most talán aktuális válik, a Republik Együttesnek az összes valaha megjelent CD-je megvan nekem otthon, de én átkonvertálom ezeket MP3-ba, hogy tudjam a kocsiban hallgatni, és egy pendrive-ot kelljen magammal vinni, és ne kelljen egy kartondobozva az összes lemezt magammal hurcolni a világjáró Bodningra, akkor én ugye jogszerű vagyok ezzel, amit csináltam. Tehát, hogyha találnak nálam egy pendrive-ot tele Republic MP3-akkal, azt mondom, hogy ez egy jogszerű többszörözés volt, akkor tulajdonképpen nem követek el jogsértést, tehát nem vagyok kártérítési, kell nekem kártérítést fizetni.
Ez így van, szabad felhasználási esetkör lehet. Abban az esetben ugye nyilván itt a bizonyítás is nagyon könnyű lesz, hiszen megvannak neked az eredeti lemezek, amiről ezt a magáncélú többszörözést végezted. Tehát nem arról van szó, hogy valakivel másoltattál, nem arról van szó, hogy valahonnan beszerezted, mint illegális másolatot, hanem te a saját példányaidról végeztél egy más, valamilyen technikai módszerrel. Ugye itt esetleg az MP3 problémás lehetne, de ez csak ilyen nagyon absztrakt jogi probléma, hogy a mű integritását sérthetné, de ez önmagában nem jogsértés, csak akkor, hogyha a szerző jó hírét vagy becsületét sérti a mű integritáshoz való jogának megsértése, vagy mű integritásának megváltozása, de az pedig, hogy te a kocsiba hallgatod a megváltozott integritású zenét, az önmagában nem fog jogsértést elkövetni. Ha mondjuk ezt a nyilvánosság is hallja, és mindenki annyira jó hallású, hogy ezt észreveszi, az már lehet, hogy probléma lenne. De ez, mondom, ez nagyon elméleti ilyen szempontból.
Tehát tulajdonképpen, hogyha most én nagyon praktikusan lebontom, de az, hogy én egy MP3-mal teli pendrive-val sétálgatok, vagy mondjuk rámbontanak a lakáson, és találnám rengeteg MP3-at, alapvetően nem biztos, hogy az hogy ott nekem nagyon sok félnyvalom van, mert ez lehet még úgy magyarázni, hogy ez mondjuk jogszerű másolás.
Magyarázni lehet, azért az nem árt, hogyha meg tudom a forrást jelölni, én azt mondom. Tehát az, hogyha arra hivatkozunk, tele van a Winchesterünk filmekkel és zenékkel, és arra fogunk hivatkozni, hogy hát ezek igazából magáncélú másolatok voltak, nekem megvolt az eredeti, csak eladtam. Elvileg persze, hát ez magáncélú másolat lenne, ha tényleg megvolt az eredeti és eladtam, de ugye ez egy jogi kérdés lesz, ha itt egy büntető úgy van, ezt elvileg adott esetben nekik kéne bizonyítani.
Tehát tulajdonképpen azon ne kapjanak rajta, hogy torrentezek, tehát ha már megvan az MP3, akkor ez már alapú kérdés.
Hát, hogyha rajta van a kliens, és éppen meg lehet állapítani, hogy milyen torrentek futottak, és azok egyeznek a számítógépen lévő letöltött tartalommal, az biztos, hogy problémás lesz, hiszen folyamatában van az a cselekmény, ami ugye még mindig magáncélú többszörözés kereteit túllépi, és nyilvánosság számára a hozzáférhetővé tételt is megvalósít. Most önmagában nem tudom, hogy mi lenne a hatóság vagy a bíróság gyakorlata, ha csak mondjuk már letöltött tartalmat találok, viszont abból megállapítható, hogy az torrentezés útján jutott hozzám. Mondjuk például, nem tudom, nem vagyok műszaki ember, de szerintem az eredményből is vissza lehetne következtetni. Nem csak a fájl nevére gondolok, hanem esetleg a tömörítésből, vagy nem tudom miből. Tehát vissza lehet-e következtetni, most kérdezem tőled is, hogy vissza lehet-e következtetni a reprodukálás módját, útját, idejét?
Hát tulajdonképpen nem. Tehát magából a fájlból úgy nem lehet, tehát azt a folyamatot, azt utólag nem lehet rekonstruálni, hogy került mondjuk egy számítógépre egy fájl. Tehát hogyha ott van mondjuk az a torrent fájl, ami alapján én letöltöttem, ami alapján mondjuk egy beazonosítható a felhasználó, akkor igen, de maga a fájl azért, mert ott létezik, az még nem bizonyítja, hogy az illegális úton került oda. Tehát, hogy ehhez nem értek, hogy mi a dolog. Nekem még egy dolog jutott eszembe, itt főleg ez a kemény amerikai szabályozás, ez a több százezer dolláros, hogy tulajdonképpen ez a, hogy másolat illegális legyen, ez ugye technológiailag azért egy ilyen nonsense, mert például amikor én hogyha egy jogvédett tartalmat nézek az interneten, tulajdonképpen akkor is, amiről nem szabadna másolatot tenni, tehát mondjuk egy fotóról, akkor a gyorsítótáramba, a gépembe készül belőle másolat. Tehát az, hogy nem lehet lemásolni egy szerzői jogvédett tartalmat, az gyakorlatilag semmilyen számítógépes rendszer nem tudná vállalni.
Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ugye ott levetítettem, hogy a gyorsítótárba történő tárolás az ilyen szempontból a felelősséget nem érinti. Tehát az kiveszi az irányába a felelősséget, hogyha csak azért tárolja le, hogy ez gyorsabban elérhető legyen, és ennek nincsen kifejezett többszörözési célja, tehát ez egy köztes cselekmény, akkor az nem lesz ilyen szempontból.
Jó, de amikor mondjuk egy ilyen büntető ügy van, és mondjuk végigkeresik a Winchestert, akkor az már nehéz bizonyítani, hogy az a mappában azért van benne, mert ez gyorsító tárazott, vagy egy letöltött, ugye az tényleg azért mondom, hogy technológiailag, mert ugyanolyan a fájl, tehát ugyanazt a fájlt fogom binárisan letölteni. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból ez egy nehéz kérdés, és a későbbi bizonyítást azt nehezíti az, hogy meg a védekezést is természetesen. Tehát, hogyha én nekem megvan ugyanaz a forrás, ami a védett tartalom, és én ahhoz legálisan jutottam hozzá, de nincs meg az eredeti nyugta, akkor ugyanolyan nehéz bizonyítani, mint hogyha én illegálisan jutottam hozzá, és meg akarom mondani, hogy nem. Tehát mind a két oldalról ugye nehéz ezt. Tehát, hogyha én jogvédő vagyok, vagy áldozat vagyok ilyen szempontból, vagy bűnöző vagyok ilyen szempontból.
Tehát, hogyha kolirazia van, akkor ne az MP3-okat törőjük, hanem a torrentet.
De elsősorban a filmeket, mert... Praktikusan igen, de emellett a műtípusok miatt is célszerű lenne azért különbséget tenni. Ugye a NAV-nak volt egy bejelentése ugye az új BTK-val kapcsolatban, ahol elvileg ugye 100 000 forintig gyakorlatilag dekriminalizálnak a fájlcserét, és a nem kereskedelmi célú fájlcserét azt ilyen 500 000 forintig megengedhetőnek tartják. Na most itt sokan megörültek, hogy hát 500 000 forintot ugye nagyon nehezen tudok itt torrentezésből összerakni, de azért ez nem igaz, mert utána a NAV kihozta a közleményével, hogy ő az amerikai terjesztési meg stb. Jogdíjakkal számol, és az mondjuk filmnél az 500 000 forint az 3 filmet jelent, zenénél ilyen 3200 forinttal számolnak per zeneszám, albumonként 32 000-rel, tehát mondjuk zenéből elég sok föl lehet ilyen szempontból, hát kinek mi a sok persze, de mondjuk, hogyha már három filmet futtatok, az elvileg elég lenne a NAV-nak, hogy mozduljon a saját közleménye szerint. Én nem hallottam ilyet, meg abban is én feltételezem, hogy szerintem ez a három, ez nem három náluk se, tehát nem hiszem, hogyha valaki 8 filmet megoszt, az kiveri a biztosítékot, de nyilván ezt nem publikálhatták, hanem valamit valahogy le kellett nekik számolni azt, hogy mi az az értékhatár, amit ők, vagy mi az a műpéldány szám, amit ők még olyannak tekintenek, hogy belefér, és mi az, ami nem. Nem hiszem, hogy a 8-10-15-öt megosztó emberekre szeretne a NAV specializálódni. Amúgy is itthon az figyelhető meg, amennyire én ezt követtem büntető jogi vonalon, hogy inkább az ilyen fizetős varez oldalakat vegzálják, és azokat szokták nézegetni. Jó, egyszer ugye mondjuk az Encore szerverére is rámentek, de aztán az Encore valamilyen csodás ok folytán 2 vagy 1 hónap múlva működött, tehát nem nagyon tudtak vele mit csinálni, vélhetően, vagy nem akartak vele mit csinálni. Vagy majd egyszer csak jön egy meglepetés, hogy az Encore arra használja a taglistáját, hogy utána saját maga eladja, és fizetési felszólítások jönnek ki, de ez csak a saját összeesküvési elméletem, tehát remélhetőleg, hogy erről nem lesz szó. De inkább a fizetős, tehát közvetlen befizetéseket kérő oldalakat próbálják ilyen szempontból szórni.
Én azt olvastam a legutóbb, hogy hát körülbelül Magyarország ilyen torrent szolgáltatók, a Magyarországon elérhető magyar nyelvű torrent szolgáltatóknak általában az üzemeltetési költsége az körülbelül havonta olyan 4 és 600 ezer forint, tehát ott valamilyen ellentételezés az van, és ugye ebből ugye különböző csoportok azok nagyon jól megélnek, ugye van, aki most éppen menekül, és ezek a csoportok általában egymást jelentik föl. Tehát ezek a nagy razziák, azok ilyen egymást följelentő ilyen mikrocsoportok szoktak lenni, tehát nem azt a több százezres felhasználói tábort érinti ez a razzia, hanem általában azt a 4-5 főt, aki mondjuk Bugattival rohangál az M1-esen, és most éppen Kazasztánba bújk el, vagy nem tudom hol. Tehát itt például ilyenek olvashatók mögötte, és maguk a torrent szolgáltatók is rangsorolják egymást magukat, és vannak szürke, fehér, meg fekete szolgáltatók, attól függ, hogy ki milyen ilyen finanszírozási rendszerben dolgozik. Tehát ez is egy érdekes, hogy például a jog azokat a csoportokat üldözi elsősorban, akik ugye hát maffia módszerekkel próbálják a mondjuk hatalmas pénzösszegeket ugye megszerezni, ami emögött tartalma van.
Ugye ez nekem is örök kérdés szokott lenni, igen, hogy miből élnek ezek a Darknet oldalak. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez a 600 000 forint per hós szerver fenntartási díjat, ezt miből termelik ki? Hát nyilván reklámból tudják valószínűleg kitermelni. De egyébként nagyon, tehát van egy olyan belső polícia ennek az oldalaknak, ami viszont nagyon érdekes bizonyos szempontból. Ugye egyrészt kiírják a belépő oldalra, hogy bármilyen szerzőjogi panaszt azt ők rögtön kivizsgálnak, leveszik a tartalmat, na ahhoz képest azért túl sok tartalom nem kerül le, amennyire én ezt követem. És ami még így privát szempontból, egy jogász szempontból érdekes lehet, hogy a komplex CD jogtárat az semmelyik Darknet oldalon és OpenNet oldalon se lehet megtalálni. De arra azért figyelnek, ugye egyrészt ugye a szoftvernél eleve problémás lenne, ugye arról beszélni magáncikló másolatkészítés könyveknél is egyébként, de ugye itt ők azért erre figyelnek, hogy kiknek a tartalmait nem kell. Egyébként nagyon kutat az ember ezeknek az oldalaknak a belső szabályzatában, még meg is találja, hogy mik azok a tartalmak, amiket nem lehet egyáltalán, vagy azokkal kapcsolatos torrenteket nem lehet egyáltalán feltölteni. Nem igazán látom a belső logikáját, hogy ezek hogy alakulnak. Valószínűleg azoktól a szerzőktől, vagy azoktól a szervezetektől már jöttek levelek, és van egy ilyen nem hosszú lista, tehát ilyen 15-20-as lista, hogy azt mondják, ezeket semmiképpen sem, de hogy azok az ott felsorolt előadók miben különböznek a többi 100 előadótól, aki még, vagy 1000 előadótól, aki még fönn a torrent oldalon, ugye ez ilyen szempontból valószínűleg csak annyiban, hogy az egyik már reagált, a másik meg nem reagál rá, vagy úgy látja, hogy ez egy szélmalomharc lenne, és nem akar ebbe belefolyni, vagy belemenni. De a leveleket viszont napi szinten kapják azért ilyen-olyan szervezetektől, mert az egyik ilyen belsős emberükkel virtuálisan vagy elektronikusan tudtam kommunikálni, és ő azt mondta, hogy hát nagyon jó, hogy foglalkozom ilyen kérdésekkel, de lehetőleg ne publikáljam, mert akkor az nekik elég kellemetlen lenne, hogyha valakinek esetleg olyan ötlet is az agyába pattanna, ami eddig nem volt benne, és rájönne, hogy mondjuk ellenük egy picit hatékonyabban fellépjen. Tehát azért foglalkoznak a kérdéssel, a jogi oldalával is ezek a szolgáltatók.
Egy másik irány pedig az, hogy azt már nem tettem be én se az előadásba, hogy bizonyos szervezetek vagy bizonyos csoportok pedig már eleve ezen a kultúrán nevelkedett felhasználókra specializálódtak, és ugye ezt használják reklámhordozónak. Tehát például a trónok harca az elmúlt héten adott ki egy, hogy köszönjük szépen a megosztásokat, nem került nekik semmibe ez a reklám, és tudják azt, hogy mennyien nézik ugye azt a csatornát, meg hány CD-t, DVD-t adtak el, de hát köszönjük szépen, hogy mindenki megosztja, mert hát töretlen a siker, és a kis trónok harca bábukból nagyobb bevételt tettek szert, mint mondjuk amit a filmekből vettek volna, és hogy a nézőszám az úgyis fontosabb, hogy 6 millióan fogják megnézni az adott epizódot, úgyhogy bár bizonyos, ugyanúgy, ahogy a YouTube-on most már a kattintás számot figyelik, és ugye az alapján kapnak a szerzők térítési vagy juttatásokat. Ugyanígy most már átalakulóban van, hogy a fájlcserélőkön való megosztást valahogy figyelik, lehet, hogy ez még nem közvetlen vagy pénzben, hanem de népszerűség növelésben, hogy a hatalmas például a trónok, illetve vannak olyan együttesek, akik tipikusan ezeken a fájlcserélő hálózaton robbantak be a köztudatba, tehát.
Igen, tehát erre is szokták mondani, hogy ez nem feltétlenül minden esetben a szerzők érdekeit sérti, hanem mondjuk a kiadók érdekeit, hogy őket ugye ez a disztribúciós lánc ezt kiiktatja, közvetlenebbül érnek el a szerzők a fogyasztókhoz, és ugye onnantól kezdve hát a zeneműveknél azért van egy másodlagos, vagy hát több másodlagos felhasználás is, meg ugye megvan az a vetület, hogy utána mondjuk koncertekre, fellépésekre tudnak járni, és az igazi bevételük talán ebből lesz, nem pedig abból, hogy megveszik, nem tudom, pár ezren a CD-lemezüket, vagy még annyian sem. Tehát ilyen szempontból ez náluk is egy üzleti modellváltás, vagy egy koncepcióváltás lehet, vagy annak a kezdete.
Lehet, hogy visszáll a világrendje, tehát ami a középkorban volt mondjuk a zene, meg a színház, az ugye most már visszáll arra, hogy a színészeknek újra kell játszani, a zenészeknek újra el kell játszani a darabot, nem elég a stúdióban egyszer elkészíteni, hanem zenélniük kell a zenészeknek.
De az, hogy a világrendje az mennyire ez vagy mennyire nem, azt nem tudom, de mondjuk mondom az amerikai filmipar, az rendszeresen, még a CD-kkel kapcsolatban is, zeneipar is rendszeresen temetik saját magukat. Ehhez képest az éves torrentezéssel érintett filmeknél ugye az Index szokott minden évben talán vagy fél évente egy ilyen grafikon megjelentetni, hogy a torrentezéssel érintett 10 film, és akkor azzal megmutatják, hogy bár ezeket érinti leginkább a torrentezés, a jegybevételek meg marha jók, tehát hogy mégis van egy ilyen visszagyűröző jelleg ezek szerint, tehát az, amit mondtam, hogy ugye ne védjük meg az alkoholistát, csak azért, mert ugye ellopta az első sört, és valószínűleg a többit megveszi, de azért mégis van benne egy ilyen, hogy nem egy egyértelmű süllyedés van, hanem azért nézik azokat a filmeket, és van belőle bevétel. Hát persze sokkal jobb lenne, ha csak abból lenne bevétel, meg csak legális csatornákon nekik, de hát ez jelenleg nem realitás.
Ami még itt még egy észrevétel, tehát például az, hogy az interneten jelenlevő felhasználók két kattintással szeretnék elérni az információt, és mondjuk egy torrent file letöltésével ezt megtehetik, és azonnal nézheti mondjuk a filmet, tehát az mondjuk teljesen ellentétben áll azzal, hogy nekem keresni kell egy üzletet, aki nyitva van mondjuk vasárnap délután 6-kor, amikor én meg akarom nézni, és pont játsszák azt a filmet, tehát amíg mondjuk ilyen szolgáltatás nem létezik, addig a torrent is létezni fog. Tehát mivel a felhasználók azonnal, tehát egy instant korban vagyunk, amikor azonnal kell az információ, és hogyha nem megy ez legális csatornákon, akkor a felhasználók azok biztos, hogy keresik ezeket a lehetőségeket. És mivel már a kínálat az megvan, valószínű a szolgáltatóknak kell majd váltani ahhoz, hogy legális és mondjuk olcsó üzleti modelleket kínáljanak. Én például azt látom, hogy ezek a fajta monumentális cégek, azok át fognak alakulni mondjuk szolgáltatókká, és akkor legális lesz, és már ez az előadás már nem kell 5 év múlva újra elmondani.